Kedves hallgatóm! Ismét hadd mondjam, hogy az Úr Jézus jobb szent helyen szolgál, a valódi, a mennyei szent sátorban. Ő Isten trónját a kegyelem trónjává tette, és azt kéri, hogy menjünk hozzá abban a nagy bizodalomban, hogy ő ott van. Nekünk mindenek fölött ezért kell imádkoznunk. Uram, hiszek benned, légy segítségül hitetlenségemen. Nem ismerlek, de hitetlenségem nagyobb a hitemnél. Hitáltal kell hozzá mennünk. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 6. vers. Arra van szükségünk, hogy Jézus Krisztus valóságos legyen az életünkben. Nem látod őt fizikailag, nem hallod szavát fizikailag, de látod őt lelki szemeddel, hallgatod őt belső hallásoddal, amit csak a hit nyithat meg. Milyen csodálatos ez a kapcsolat. Talán azt gondolod, hogy kilúgoztuk ezt a szakaszt. Nem. Mi az Úr jelenlétében vagyunk. A nagyszerű vízjelnél állunk. Most a gazdag vetés területén járunk. Ez csodálatos része Isten igéjének. Most azonban a mi főpapunk annyival külön szolgálatot nyert, amennyivel annak a külön szövetségnek lett a közben járója, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 6. vers. Most azonban külön szolgálatot nyert. A földi szent sátor árnyéka volt a valóságos, mennyei szent sátornak. Krisztus odafönt van, és megtart minket az üdvösségben. Valaki ezt kérdezte tőlem. Azt gondolod, hogy elveszítheted az üdvösségedet? Erre ilyen vallomást tettem a kérdező előtt. Elveszíteném üdvösségem még naplemente előtt, ha Krisztus nem lenne odafönt az érdekemben. Neki gondot okozok, és talán te is, de hála legyen Istennek, hogy ő ott van. Mennyire szükségem van reá? Annak a külön szövetségnek lett a közben járója. Ma az új szövetség korában élünk. Ezt nevezzük új testamentumnak is. Az új szövetség valójában Isten velünk kötött új szövetsége, és ez szemben áll a régi szövetséggel. Isten Mózesnek adta a törvényt, aztán oktatta őt a szent sátorral és a szolgálatokkal kapcsolatban. Ott foglalkoztak a bűn kérdésével. Soha egyetlen ember sem nyert üdvösséget a törvény megtartása által. Senki sem ment soha Istenhez ezekkel a szavakkal. Minden parancsolatodat megtartottam, ezért fogadj el. Nem. Ehelyett állandóan áldozatokat vittek, mert megszegték Isten törvényét. A törvény kijelentette nekik, hogy szűkölködnek Isten dicsősége nélkül. Az áldozati rendszer árnyék volt. Jól lehet a szent sátort Isten adta nekik, az mégiscsak árnyéka volt a valóságos szent sátornak, amelyben Krisztus ma is szolgál. Más szóval, eddig azt láttuk, hogy jobb főpapunk van, jobb áldozatunk van, jobb szent sátorunk van. Mindez túlmutat a bronzoltáron, mert Krisztus mind a három. Ő a jobb főpap, aki odafönn szolgál. Ő a jobb áldozat, önmagát áldozta fel. Ő jobb szent sátorban szolgál, mert saját vérét ajánlotta fel bűneinkért. Ennél a pontnál szeretnék utalni egyik könyvemre, aminek ez a címe. A Szent Sátor, Isten Krisztus képe. E könyvben sokkal részletesebben fejtem ki azt az álláspontomat, hogy Krisztus a saját vérét ajánlotta föl a mennyben. Véleményem szerint már haladt e felé, amikor megjelent Máriának. Jézus ezt mondta neki, ne érincs engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Azt hiszem, akkor már úton volt, mint főpapunk, hogy felajánlja vérét a mennyben. Azt hiszem, az a vér az egész örökké valóságon át emlékeztet minket a megváltásunkért fizetett nagy árra. Amikor először kiadtam könyvemet, átnézte egy keresztény magazin szakértője. A könyv kritikusa ajánlotta a munkát, de óvott attól, hogy ezt a szó szerinti nézetet képviseljem, és nézetemet nyers álláspontnak nevezte. Nem gondolom, hogy Krisztus vére a kegyetlenséget tükrözte, akár akkor, amikor kihult a földön, vagy amikor megjelenik a mennyben. Simon Péter, aki nem volt úgynevezett kulturált ember, ezt drága vérnek nevezte. Egy keleti országban valaki odament egy nagy prédikátorhoz, és ezt mondta neki: remélem, nem lesz olyan, mint legutóbbi prédikátorunk. Régi divatú volt, és nagyon hangsúlyozta a vért. A vér irritálja esztétikus természetemet. Nem gondolja, hogy az a kegyetlenséget hangoztatja? A prédikátor ezt válaszolta: asszonyom, semmi kegyetlenséget nem látok Krisztus vérében, kivéve azt, hogy az én bűnöm és az ön bűne miatt kellett kihúlnia. Ezzel teljes szívvel egyetértek. Azt mondom neked nagyon határozottan és ellentmondást nem tűrő módon, hogy hitem szerint Jézus vére fönt van a mennyben, és végtelen korokon keresztül ott lesz, hogy emlékeztessen arra, hogy megváltásunkért milyen óriási árat fizetett, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Az Ószövetségben Isten Mózesnek adta a törvényt, és amikor Izrael népe megszegte azt, áldozatokat kellett bemutatnia. Mielőtt Isten a mózesi törvényt adta, és leírta volna, hogy a Szent Sátorban végzett szertartások által miként kell hozzá közeledniük, az emberek hitáltal járultak Istenhez, ahogy Ábrahám is tette. Aztán, amikor az Ábrahám korát megelőző időbe megyünk vissza, azt találjuk, hogy Noé teljesen más alapon állt. Nem érzem úgy, hogy értelmesen lehetne úgy olvasni a Bibliát, hogy ne látnánk, hogy Isten a különböző korszakokban eltérő módon kezelte az embereket. Ha elfogadjuk a Szentírás tévedhetetlenségét, és hisszük, hogy az az Isten igéje, akkor az ütkorszakos megközelítést kell alkalmaznunk. A zsidókhoz írt levél írója mondja, hogy most jobb szövetségünk van, és hogy ez jobb ígéreteken alapul. Jól lehet, mint keresztjének ennek részeseivé lettünk, Isten még nem adta fel Izrael népét, és ezek a jobb ígéretek beteljesednek rajtuk az eljövendő millenniumban. Amikor olvasod az ószövetségi prófétákat, nem tudod figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy Isten visszaviszi Izrael gyermekeit saját országukba. Amennyire látom, a zsidók mostani visszatérése Izraelbe még nem a profécia beteljesedését jelenti. Például figyeld meg Jeremiásnak ezt a proféciáját. Ezt mondja az Úr: jóra fordítom Jákob sátrainak sorsát, és irgalmazom lakóhelyeinek. Felépül a város a romok helyén, és a palota a szokott helyén terül el. Jeremiás könyve, 30. rész, 18. vers. Aztán Jeremiás könyve 31. részének 8. versében ezt olvassuk: meghozom őket Észak földjéről, összegyűjtöm a föld pereméről. Lesz közöttük vak és sánta, terhes és szülőasszony egyaránt. Mint nagy gyülekezet térnek vissza. Ez a vers az északi országot említi. A zsidók nehezen tudnak visszatérni az északi országból, de amikor Isten beavatkozik, megszűnnek az akadályok, és visszamehetnek Palesztinába. Jeremiás könyvét tovább olvasva ezt találjuk: halljátok az Úr igéjét, ti népek, hirdessétek a távoli szigeteken, és mondjátok: aki szétszórta Izraelt, össze is gyűjti, és őrzi, mint pásztor a nyáját, mert megváltotta az Úr Jákóbot, megszabadította az erősebb kezéből. Jeremiás könyve, 31. rész, 10. és 11. vers. A zsidók Izraelben ma még nem élvezik Isten megváltását, távol vannak tőle. Amikor azonban megérkezik az a nap, beteljesedik az, amiről a zsidókhoz írt levél szerzője beszél, amikor azt mondja, hogy jobb szövetség alapján álló, jobb ígéreteket ad Isten ennek a népnek. Eljön az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az uruk. Így szól az Úr, hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Jeremiás könyve, 31. rész, 31., 32. és 33. vers. Lényegében Isten ezt jelenti ki. Már régebben nekik adtam azt, és rideg kőtáblára írtam, és nem tudták megtartani, de most ráírom szívük hústábláira. Isten még nem tette ezt, mind a mai napig. Nem régen tértem vissza Izrael földjéről, és egyáltalán nem láttam Istenhez való visszafordulást. Csoportunk egyik túravezetője, akivel találkozhattam, nagyon vonzó és szimpatikus személy volt. Miután bizonyságot tettem neki, ezeket mondtam. Önnek Jézusról kellett volna beszélnie előttem. Ön zsidó, és ön ebben az országban él, ahol Jézus élt. Ő meghalt a világ bűneiért. Én egy szegény pogány vagyok, aki távolról érkeztem. Önnek őróla kellett volna beszélnie nekem, és itt én beszélek önnek. Csak nevetett ezen. Hadd mondjam neked, a zsidók még nincsenek ősi országukban ez ígéretnek megfelelően. De egy napon Jeremiás proféciája be fog teljesedni. Hallgass csak, mit mond. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az ember társát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Jeremiás könyve, 31. rész, 34. vers. A zsidókhoz írt levél szerzője ezekről beszél. Az új szövetség jobb ígéreteken alapul. Krisztus jobb szövetség közben járója, mert az jobb ígéreteket tartalmaz. Mert ha az első hibátlan lett volna, nem lett volna helye egy másodiknak. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 7. vers. Mert ha az első hibátlan lett volna, az első szövetség nem volt megfelelő, ezért megteremtette egy jobb szövetség szükségességét. Valaki így szól, akkor a régi szövetség hibás volt? Nem, a helyzet nem ezt mutatja. Figyeld a következő igeverset. Mert hibáztatja őket, amikor így szól, íme eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 8. vers. Mert hibáztatja őket, és nem a szövetséget. A probléma sohasem Isten szövetségében van. Semmi hiba nincs Isten törvényével. De sok baj van velem és veled. Mi nem vagyunk képesek megtartani a törvényt. Nem tudunk fölemelkedni követelményeihez. Íme eljön majd az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával. Csak éppen most olvastunk erről Jeremiás proféciájában, és ugyanerről ír a többi proféta is. Nem olyan szövetséget, amilyet atyáikkal kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel azonban ők nem maradtak meg az én szövetségemben, én sem törődtem velük, így szól az Úr. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 9. vers. A nép megszegte az első szövetséget. Az nem tette őket képessé a követelmények teljesítésére. De ez lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával ama napok múltán kötök, így szól az Úr, törvényeimet elméjükbe adom, és szívükbe írom azokat, és Istenük leszek, ők pedig az én népemmé lesznek. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 10. vers. Az új szövetség a szívükbe kerül, nem kőtáblákra, és majd képesek lesznek neki engedelmeskedni. Akkor senki sem tanítja többé így a társát és testvérét. Ismerd meg az Urat, mivel mindenki ismerni fog engem, a kicsinyek és nagyok egyaránt, mert irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 11. és 12. vers. Teljes bűnbocsánatot nyernek. Felszabadulnak a bűnterhe alól. Amikor az újról szól, elavultá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz. Zsidókhoz írt levél, 8. rész, 13. vers. Mi nem vagyunk a mózesi törvény alatt. Isten mondja, hogy az a régi szövetséghez tartozott, és most egy új szövetséget hozott létre. Ezt az új szövetséget Jézus Krisztus által kötötte, aki a mi megváltónk. Hadd ismételjem, ezt nem azért tette, mintha valami baj lett volna a régi szövetséggel, hanem mert baj volt velünk. Sajnálom azokat, akik visszatérnek a régi szövetséghez. Próbálják megtartani követelményeit a mózesi törvény értelmében. Ha igazán tanulmányozzák azt és őszinték lesznek, tudják, hogy nem tartják meg a mózesi törvényt, mert nem tehetik. Valamennyiünknek Istenhez kell járulnunk irgalomért, és új szövetsége alapján el kell fogadnunk a megváltót. A törvény teljesen képtelen volt bármi jót létrehozni az emberben. Pál elmondhatta, mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó. Római levél, 7. rész, 18. vers. Ez Isten szava, és teljesen igaz. Az ember mindenestől megromlott. Ez nem csupán azt jelenti, hogy az utca másik oldalán vagy a következő háztömbben lakó ember romlott meg, vagy csak az, aki nyilvános bűnben él. Ebben mindnyájan benne vagyunk. A Szentlélek képes elvégezni a lehetetlent. A Szentlélek létre tudja hozni a szent életet a törékeny és bűnös testben. Hadd illusztráljam ezt az igazságot egy nagyon kedves esettel. Tegyük föl, hogy a háziasszony közvetlenül a reggeli után beteszi a húst a sütőbe, mert délben föl akarja szolgálni. Az idő halad, és cseng a telefon. Egyik barátnője akar neki mondani valamit. Hallottad? A háziasszony még nem hallotta az új híreket, de szeretné meghallani, ezért leül egy székre, hogy mindent végighallgasson. Barátnőjének nagyon sok mondani valója van, és már egy óra is eltelik, amikor fölkiált, várj egy kicsit, valami ég a sütőmben. Leteszi a telefont, berohan a konyhába, és kinyitja a sütőt. Aztán egy villával próbálja fölemelni a sült húst, de nem képes rá. Nem tudja kiemelni. Ismét megpróbálja, most már közelebb a csonthoz, de megint nem sikerül. Aztán egy nagyobb eszközt vesz elő, és a hús alá teszi, hogy fölemelje. Amit a villával nem tudott elérni, azt eléri a nagyobb eszközzel. Ez nem azt jelenti, hogy a villa hibás, az nagyon is jó villa, de nem képes megtartani a húst, mert a hússal van valami baj. Odaégett a tepsihez. A nagyobb eszköz képes megtenni azt, amit a villa nem tehetett meg. A törvény olyan, mint a villa, mert erőtlen a hús miatt. Nem képes fölemelni, de egy új módszer mindent megváltoztat. Nekünk ez az új a Szentlélek. Amit a törvény nem volt képes elérni, azt eléri a Szentlélek. Ezért üdvözülhetünk és megélhetjük a keresztény életet a Szentlélek segítségével. Jobb ígéreteken alapuló új szövetséggel rendelkezünk. Isten adta nekünk a Szent Lelket és Krisztust, ami közben járunkat, aki odafönt van, hogy segítsen rajtunk minden időben. Imádkozzunk! Uram, köszönöm, hogy új szövetséget adtál az Úr Jézus Krisztus által, és segíts nekem Szent Lelkeddel, hogy ebben az új szövetségben te hozzád hűségesen éljek. Amen.